Holnap kezdődik az Unió kétnapos csúcs találkozója Oroszországgal. Szakértők szerint a találkozó végre áttörést hozhat a két térség kapcsolatrendszerében. Megkezdődhetnek a tárgyalások egy új partnerségi megállapodás kidolgozásáról. Vendégem a stúdióban Gecse Géza, újságíró, egyetemi doktor, akinek tavaly jelent meg könyve az orosz birodalmi gondolatról, Bizánctól Bizáncig címmel. Jó napot kívánok!
Kezdjük sokan!
Mit várhat a találkozótól Európa, és mit vár Oroszország?
Az alapvető érdekesség ennek a találkozónak, ugye, hogy ez most elkezdődik, és hogyha minden igaz, akkor július elején Brüsszelben folytatódni fog. Az összes konfliktusos kérdést fölvetik, tehát fognak beszélni az energiapolitikáról, ami bennünket is mondjuk fajsúlyosan érint, fognak beszélni a csecsen kérdésről, ez egyébként tegnap jelent meg az interneten, hogy miről fognak pontosan beszélni. Fognak beszélni a Koszovónak a státuszáról, amit ugye az oroszok szeretnének, ebben semmi újdonság nincs, az ENSZ biztonsági tanácsán keresztül intézni. Fognak beszélni az energiai biztonság kérdéseiről, és fognak beszélni én szerintem az európai védelmi politikáról is. Itt egy csomó olyan kérdés van egyébként, amiről az ember, hogyha elvontan vizsgálja ezeket a dolgokat, akkor azt hinné, hogy ez az oroszoknak rossz, hiszen az ő számukra talán az lenne a hétköznapi ember számára logikus, hogy mondjuk megosztva beszél a különböző európai országokkal. Na most ebből az előkészítő dokumentumból az derül ki, hogy tulajdonképpen pont az energiapolitika kérdésében, és itt egy elég hosszú vita előzte ezt meg, nekik is jó, hogyha mondjuk az Európai Unióval, mint kollektív egésszel tudnak foglalkozni, és ilyen szempontból érintette őket is érzékenyen az, hogy az írek nemet mondtak a lisszaboni szerződésre.
Milyen előnyei lehetnek az Európai Unió számára a Moszkvával való együttműködésnek?
Nézze, a kontinensen egyelőre kiépített infrastruktúrával, hogyha a szénhidrogénekről beszélünk, tehát a kőolajra és a földgázra gondolok, akkor alapvetően Oroszország rendelkezik. A Nabucco vezeték, amely ugye egy alternatívát nyújtana a világ körülbelül én azt hiszem, hogy mondjuk 20-25%-ának a potenciális gázkincséhez. Ezt azért mondom, hogy potenciális, mert még nincsen kiaknázva, és más út van, mint az oroszoké. Az oroszoknál is egy olyan 20% körül lehet a világ egész gázkincse. Igen, ám csak, hogy itt kiépített vezetékről van szó, és nem véletlen, hogy amikor mondjuk egy éve a kazahok, az üzbégek, tehát a közép-ázsiaiak választhattak a között, hogy mondjuk merre felé kezdjenek el vezetéket építeni, tehát alapvetően délfelé, ami a Nabucco-nak az irányába esett, de 10 milliárd dollárba került volna, és éppen ezért hosszabb lett volna, és többe került volna, míg a másik köz ugye egy milliárdos beruházást jelentett, és rövidebb ideig tartott, akkor gondolkodás nélkül az oroszországi rendszerbe való csatlakozást választották, tehát ez azt jelenti, hogy a közép-ázsiaiaknak egy része is úgymond le lett ebben a konstrukcióban szeretelve, és hát ezt úgy szokták fogalmazni nagyképpen, hogy geopolitikai érdekeik azt követelték, magyarul anyagi érdekeik azt követelték, hogy az oroszokat válasszák ebben a konstrukcióban. De a Nabucco vezeték az továbbra is egy érdekes történet. Főként nem is annyira az európaiak részére, mert hiszen ugye az európaiak és az amerikaiak között van itt egy érdekeltérés. Ugye a hét elején Iránt, ahol ugye ennek a gázkincsnek, tehát amit Brezsinszki globális Balkának nevez, ezt az úgynevezett közép-ázsiai térséget, és erre szokták azt mondani, hogy itt van a világ gázkészletének mondjuk az egyharmada ebben így. De ez megosztik, tehát mondjuk itt egy kicsit talán Oroszországba is átnyúlik, Kazasztánba, Üzbegisztánba és Iránba. Na most ennek a Nabucco projektnek a leggyengébb láncszeme pillanatnyilag pont amiatt, hogy ugye Iránnal kapcsolatosan viszonylag feszült a viszony. Ez az, ami miatt kérdés az, hogy mondjuk ez valójában mennyi időn belül fog megvalósulni, mert időkérdése igazából, hiszen a gazdasági érdekek amellett szólnak, hogy ezt megépítsék, de nem mindegy az, hogy mondjuk 2 év múlva, 3 év múlva, 5 év múlva, vagy 10 év, vagy 20 év múlva valósul meg valami.
Véleménye szerint egyébként Oroszországnak sikerült megszabadulnia a birodalmi múlttól?
Nem, és én azt mondom, hogy korunk egyik nagy kérdése, hogy valójában létezhet-e birodalmi tudattól mentes orosz nemzettudat. Tudnélik, Oroszország keletkezésétől kezdve, tehát akkor, amikor még nem beszélhetünk a szó klasszikus értelmében vett nemzettudatról, a 16. században Retteget Iván idején az az Oroszország, amit ma ismerünk, az birodalomként alakult meg. Nem akkor a középkori orosz államokról beszélek, amelyek, hogyha ránézünk a térképre, akkor hatalmasak. Tehát a Kijevi Rusz az valóban, hogyha mondjuk távolról vizsgáljuk a folyamatokat, akkor területét tekintve megfelel a birodalmi követelményeknek, de valójában nem. ugye egy széttagoltság indult el, és a Tatáriga ebben a széttagoltságban érte az orosz fejedelemségeket, és ez egy akkora élmény volt a szó negatív értelmében az oroszok számára, hogy a moszkvai Oroszországot azt eleve birodalomként építették fel, és ez folyamatosan sikertörténetet produkált. Az egy más kérdés, hogy a zavaros időszakban, az 1600-es évek elején általában mindig volt egy nagyobb felfordulás, lázadás, vagy hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy a 19. század második fele ugye a narodnyikoknak a mozgalma, ami állandóan terrorista támadásokat jelentett a cári uralkodó családra, az is azért már egy ilyen zavaros időszak volt, és a bolsevik időszaknak a kezdete is ilyesmi volt.
És azt mondja, hogy ez a mai nap,
89 utáni időszakról, a Jelcin korszakról ne is beszéljünk. Tehát mindig érezhető az, hogy az orosz történelemben vannak, tehát igazából a birodalmi tradíció az, ami meghatározó, olykor szélsőséges, mondjuk így, hogy elnyomása mindannak, ami hogy mondják ezt az ő fő mainstreamjükkel ellentétes. Másrészt meg van azért mondjuk durván 200 évenként egy ilyen önreflexió, ahol lényegében képesek és a saját uralkodóházukat vagy kiírtják, vagy legalábbis megritkítják, és vagy kialakítanak egy teljesen másfajta rendszert. Ennek tanulni lehetünk.
Beszéltünk az olaj- és gázkészleteinek köszönhetően meg gazdagodott mai Oroszországról, ami a Freedom House legfrissebb jelentése szerint az eurázsiai térség legjelentősebb antidemokratikus ereje. Ennek azonban ellentmond, hogy tegnap Moszkvában tárgyalt Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter, és úgy vélte, hogy Oroszország a demokratizálódás útjára lépett. Ön szerint kinek van igaza?
Mind a kettő igaz lehet. Tehát azt azért ne felejtsük el, amikor Putyin azt mondta, hogy Oroszország még soha nem volt ennyire demokratikus, mint mostanában, ezt nem most mondta, hanem talán egy vagy két évvel ezelőtt, akkor igaza volt. Tehát én nem állítom azt, hogy mondjuk Oroszország ne lenne az. Itt ami az átalakulással kapcsolatos más jelenségek azok, amik bennünket irritálhatnak, tehát a korrupciónak a hihetetlenül nagy mértéke, tehát Oroszországban ma például ugyan olyan mértékű gazdasági paramétereket mutat, mint mondjuk Románia 7 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy a 33-43%-ban korruptak az önkormányzatok, a rendőri szervek, a fekete gazdaság állítja elő a nemzeti jövedelemnek körülbelül ekkora százalékát. Tehát létezik is egyébként, ez főként a Jelcin időszaknak a végére volt igaz, hogy szagyérzselt szituáció patkántrólem, tehát ez azt jelenti, hogy a rendőrség tudta, hogy mely bandák garázdálkodnak igazából a területen, és igazán azokra fordított figyelmet, akik újak voltak. És hogyha erősek voltak eléggé, akkor előfordult az, hogy a területnek a rendőrparancsnoka az hétvégén mondjuk ugyanabban a mulatóban volt, mint ezek a mafia csapatok, és nagyon nehéz egyébként olykor külön választani, hogy ki kicsoda ebben az egész történetben, de ebből a szempontból a Putyin időszak azért itt is egy konszolidációt hozott, hiszen az állam szerepének a megerősítésével azért itt is kiküszöböltek néhány úgynevezett versenytársat vagy oligarchát, tehát az azt jelenti, hogy az állami szerepvállalás nőtt, és részben ennek köszönhető Putyin népszerűsége is.
Hogyha Henry Kissinger személyét nézzük, akkor mekkora jelentősége és milyen üzenete van annak, hogy az egykori külügyminiszter az első amerikai személy, aki találkozott Putyinnal és Medvegyevvel?
Én nem szeretem különösebben egyébként Henry Kissingert, mert az a politika, amit 70-es években képviselt, az a mi térségünk szempontjából lehet, hogy ön ezzel vitatkozni fog. Az az én számomra nem egy szimpatikus megközelítésmód. Tehát, hogyha mondjuk elvi politikai, ettől függetlenül nagyon jó a diplomácia című könyv, ami Magyarországon igen, nagyon sok helyen kapható, de hát ez lényegében a bismarcki tradíciónak, az egyensúlypolitikának egyfajta ilyen felújítása. Henry Kissinger egy nyitott ember, tehát nagyon sokat foglalkozott Oroszországgal. Ilyen szempontból érdekes mindig az, amit mond. Hát Oroszország mindenképpen a demokratizálódás útjára jutott, de hogyha maga volt Oroszországban mondjuk az utóbbi időszakban, és mondjuk megérkezett Seremetyevóra, és átesett mondjuk egy ilyen vámvizsgálatot, akkor néha úgy érzi magát, mintha a régi klasszikus Szovjetunióban még a Brezsnyev korszakban lett volna.
De tehát akkor a Freedom House jelentése is igaz.
Ettől függetlenül igaz a dolog, hogy mondjuk Oroszország a demokrácia útjára lépett, csak hát az a kérdés, hogy milyen ez a demokrácia. Az biztos, hogy sokkal nagyobb a stabilitás gazdasági szempontból, mint bármikor eddig. Hát tessék végig gondolni, hogy a 90-es években végig Oroszországban évente egy 10%-os nemzeti jövedelem csökkenés következett be. Tehát az oroszok úgy érezték magukat, mint egy harmadik világbeli ország. Ehhez képest most azt lehet mondani, még akkor is, hogyha ideiglenesen fenyeget, tehát magasabb az infláció, mint amelyek korára számítanak. Ahhoz képest elképesztő kettő virágzás, gazdasági stabilitás és kulturális pezsgés van. Ha fővárosokban jár, most itt a két fővárosra gondolok, az egyik Pétervár, a másik Moszkva, semmit nem fog abból érezni, hogy mondjuk ez az ország hát különbözne különösebben az összes többi európai országtól.
Nézzük az Európai Unió és Magyarország érdekét, helyzetét. Európa legjelentősebb gáz- és olajkészletei Oroszországban vannak, ahogy már beszéltünk róla. Van-e esély arra, hogy ettől függetlenítsük magunkat? Várható-e, hogy Moszkva az energiahordozókkal zsarolja meg esetleg majd az Európai Uniót?
Ez egy kétélű fegyver, tudnék. Moszkva nem nagyon tudja máshova eladni a gázkészleteit, mint Európába. Tehát az egyetlen fizető képes piac az az európai piac. A kínaiakkal próbálkoztak, de a kínaiak, ha jól emlékszem, akkor harmadakkora áron vennék át a gázt az oroszoktól. És ugye minden igaz, ez a projekt, ez most el is akadt. Éppen azért, mert ugye a kínaiak alapvetően ugye széntüzelésű erőművekkel szennyezik alapvetően igazából az egész világnak a levegőjét, de ez nekik lényegesen olcsóbb. Tehát gazdasági érdekeltségük is van amellett, hogy mondjuk ezt az orosz gázt, ezt ne vegyék meg azon az áron, mint ami a gáznak a világpiaci ára. Nem véletlen, hogy a kínaiak a közép-ázsiai gáz iránt mutatnak érdeklődést, ami egyébként területileg is közelebb van hozzá.
Tehát akkor Oroszországnak nem érdeke, hogy zsaroljon mondjuk bennünket, de függetleníteni tudjuk magunkat?
Nem tudjuk függetleníteni, össze vagyunk velük kapcsolva, tehát mondjuk azt látni kell, hogy természetesen még Magyarország most nem biztos, hogy pontos számot mondok, de 2-3%-kal rendelkezik mondjuk az orosz gázexportból, addig Oroszország a magyar gázexportból fedezi a szükségleteinek a 85%-át mondjuk. Tehát van egy aránytalanság, ami azt jelenti, hogy mi kiszolgáltatottabbak vagyunk, mint amennyire az oroszok kiszolgáltatottak nekünk. Aránytalanság van.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is.